A mesterséges intelligencia fejlődését és a robotok térnyerésének várható hatásait vizsgálja Byron Rees, a negyedik kor, okos robotok, tudatos számítógépek és az emberiség jövője című könyvében. Be lehet-e építeni a számítógépet az emberi agyba? Elveszik-e a robotok az összes munkánkat? Öntudatra ébredhet-e egy gép, és kell-e tartanunk a robot apokalipszistől? Elképesztő kérdések és érdekfeszítően remekül megírt válaszok. A szerző nagy tudású és jó a humora, úgyhogy ez a könyv kifejezetten alkalmas arra, hogy tulajdonképpen szórakozva tudjunk meg olyasmit a mesterséges intelligenciáról, az abban rejlő lehetőségekről, sőt a veszélyekről is, ami végérvényesen megváltoztatja a szemléletünket, gondolkodásunkat. Bögel Györggyel, a CEU professzorával beszélgettünk, ő volt a könyv szaklektora.
Ez a szélesebb olvasó közönség számára szóló, azt mondanám, hogy tudomány népszerűsítő könyv. A könyv egyik előnye az, hogy eléggé szabadon mozog a hétköznapok síkja, a mindennapos események, ez a velem is megtörténhet világ, és az egészen elvont filozófiai kérdések között. Ugye a szerző abból indult ki, hogy a emberiségnek a fejlődése az nagy korszakokra bontható, erre utal a cím is, hogy szerintem most a negyedik korban vagyunk, és akkor a korábbi korszakokat pedig nagy felismerések, nagy találmányok választották el egymást, hogy megvolt, nem tudom én, a nyelvnek és a tűznek a korszak, amikor kialakult a nyelv és elkezdték használni a tüzet, mezőgazdaság fejlődése, városok fejlődése, és ugye az a lényeg, hogy most pedig az informatika és azon belül is a mesterséges intelligencia korszakában vagyunk, és ez az a bizonyos negyedik kor, és az, hogy eljutottunk ebbe a korba, ez nagyon érdekes és nagyon fontos társadalomfilozófiai jellegű kérdéseket vet föl.
Azt mondja, hogy isteni kiváltságaink lettek azzal, hogy beléptünk ebbe a negyedik korba, és itt vannak az okos készülékek nekünk. Ezt hogyan érti?
A képességeink rendkívüli mértékben meg sokszorosódnak. Ugye a korábbi találmányok a gőzgéptől kezdve a tűzig visszamenve új képességeket adtak az embereknek. Tehát megnövelték, ha úgy tetszik, a fizikai erejét, megnövelték a teljesítő képességét. Az informatika és a mesterséges intelligencia pedig ugrásszerűen nagy mértékben megnöveli az embereknek a szellemi teljesítő képességét. Sokkal több szellemi munkát tudnak elvégezni. Ugye a gépek a szellemi munkának a nem szeretem részét, ugye a rutin részét szinte teljes egészében átveszik, és egyre inkább belemennek abba a világba is, amit már hát egy ilyen kreatív világnak nevezhetnénk. Tehát, hogyha itt isteni képességekről van szó, akkor az egyik nagy kérdés az, hogy nekünk lesznek-e ilyen képességeink, vagy vannak ilyen képességeink, vagy pedig a gépeknek lesznek.
Írja a szerző, hogy őt legtöbbször, amikor előadást tart, arról kérdezik, hogy vannak-e robotbiztos munkakörök. Mert nyilván, hogyha az ember tervezi a jövőjét, vagy a gyereke jövőjét, azért szeretné valami olyasmit tanulni, ami nem pótolható, vagy lecserélhető. Igen. Mi az, amit biztosan nem tud még jó ideig egy robot?
A munkáknak van egy olyan része, amihez egyelőre mindenképpen ember kell. Most vegyünk egy példát. Ugye itt van például az orvosi munka, ugye az orvosi munka az alapvetően egy emberi munka. Ugyanakkor látnunk kell az, hogy mondjuk a diagnosztikában a gépek egyre hasznosabb tevékenységet tudnak végezni, és ugye mindig vannak cikkek arról, hogy bizonyos ponton az embereknek, az orvosoknak a diagnosztikai képességét a gépek már felül is múlják, tehát a gépek pontosabb diagnózisokat csinálnak, mondjuk egyes szembetegségeknél, mint amit az emberek tudnak csinálni. Tehát itt is érződik az, hogy megjelennek az orvosi munkában a gépek, megjelenik a mesterséges intelligencia. De az orvosi munka az nem csak ebből áll. Az orvosi munkának egy nagyon jelentős része a betegekkel való foglalkozásból áll. Ugye a beteg, hát most azt fogom mondani, a beteg lelkével való foglalkozásból is áll. Tehát, hogy mind a közben, hogy csinálunk róla egy biológiai, egy kémiai diagnózist, eközben ugye tudni kell az, hogy aki ott áll velünk szemben az orvosi rendelőben, az egy ember. És mindenféle érzései, mindenféle gondolatai, hangulatai vannak, és ezek bizony kihatnak az egészségére is, vagy pedig a gyógymódra is. És hogy ugye van egy olyan álláspont, hogy a gépek valóban kiszorítják az orvosi munkából ezt a operatív diagnosztikai részt, de ez nagyon örvendetes, mert ez annyit jelent, hogy az orvosoknak több idejük marad arra, hogy az emberekkel, az emberi tényezővel foglalkozzanak. És ez több munka esetében így van, hogy más nem mondjak, ugyanez áll a tanári munkára is. Itt is megjelennek a robotok, megjelennek a távoktatás, megjelenik az internetes oktatás, megjelenik a különböző automatizált visszakérdező, dolgozatirató, tesztelő és egyéb rendszerek, de ugye a diákokkal való foglalkozásnak az emberi része az, amire a gépek egyelőre nem alkalmasak. Hogy azok lesznek-e valamikor, az már egy másik kérdés.
Az önvezető autók jelzik azt a problémát, ami aztán a könyv második felében egy ilyen központi kérdés lesz. Ezek az etikai kérdések, tehát akár a háborúban használt gépek kapcsán, gyilkológépek kapcsán, vagy később, hogy mondjuk az ember élete hogyan hosszabbítható meg, és hogy az etikus-e. Ebben volt olyan, ami ön számára különösen érdekes volt?
Beszélt az önvezető autókról. Felvetődhet az a kérdés, hogy mennyiben tudnak majd ezek az autók morális döntéseket hozni. Ugye a vezetésnek van egy technikája, fel kell ismerni helyzeteket, fel kell ismerni a kressztáblákat, meg kell különböztetni, nem tudom én, a járdaszegét egy kupac száraz falevéltől. Ezek technikai kérdések, és a technikai kérdéseknek a nagy-nagy része az egyre inkább megoldható. De vannak morális problémák is, nagyon sokat beszélnek meg írnak erről, amikor a gépnek egy veszélyes helyzetben döntést kell hozni arról, hogy vajon két ember közül, mondjuk az utas és egy gyalogos közül melyiket áldozza fel, mert olyan a helyzet, hogy valakinek itt meg kell sérülnie, vagy akár meg kell halnia. És akkor itt a nagy kérdés, hogy alkalmas lesz-e valamikor a gép arra, hogy morális döntéseket hozzon. Tehát ha úgy tetszik, öntudatra ébredjen, és legyen valamilyen morálja, vagy pedig ha lesz ilyen, akkor az nem egyéb, mint beleprogramozott valami.
És az is érdekes, amikor már arról van szó, hogy a halhatatlanság az egy cél-e, vagy az életünk meghosszabbítása, azért ez nagyon-nagyon sok kérdést fölvet, hogy mi mindent áldozunk be ezért.
Itt is filozofál egy kicsit, hogy ez a dolog, hogy az agyat és a számítógépet össze lehet kapcsolni. És akkor, ami a számítógépben van, az be lehet tölteni az agyba, és ami még izgalmasabb, az agynak a tartalmát át lehet tölteni egy számítógépbe. És hogyha ez megvalósul, akkor igazából a halhatatlanság is megvalósul, csak arról kell gondoskodni, hogy amit beletöltöttünk egy számítógépbe, az mindig megmaradjon, és mindig ki tudjuk olvasni, és akkor adott esetben, nem tudom én, 100 év múlva beletölthető az én agyamnak a mai tartalma valaki másnak, egy akkori embernek a fejébe. De ez azért, nem kell azt hinnünk, hogy ez egyik napról a másikra ez meg fog valósulni, vagy meg fog valósulni egyáltalán, de érdekes ezen a kérdésen elgondolkozni. Az biztos, hogy már most is vannak olyan rendszerek, amelyek valamilyen módon összekapcsolják az agyat és a számítógépet. Tehát mondjuk egy mozgásképtelen ember számára lehetővé teszik, hogy ha úgy tetszik, az akaratával be tudja kapcsolni a televíziót.
Bögel Györggyel beszélgettünk, aki szaklektora volt Byron Rees a Negyedik kor című könyvének. A kötet alcíme Okos robotok, tudatos számítógépek és az emberiség jövője, és a Tipotex kiadó jelentette meg ezt a könyvet.